Prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Pezsegnek a piacok nyersanyag fronton is, hogyha ritka földfémekre, nemes fémekre gondolunk, az arany szinte minden beszélgetésben szóba kerül. Itt van a stúdióban Plecser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Köszöntünk, szervusz!
Szervusz, sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat is!
Mit tartasz most a legfontosabb, vagy a legizgalmasabb sztorinak jelenleg, hogyha megnézed a hozzátartozó szektorokat?
Ugye többet foglalkozok nyersanyagpiacokkal az olaj és a gáz mellett. Ugye az olaj és a gáz is természetesen ennek a része, de azon kívüli nyersanyagpiacok nagyon izgalmasok most. Én különösen egyébként azokat a ritka földfémeket, illetve kritikus nyersanyagokat tartom most a legérdekesebbeknek, amelyeknél az értékláncok jelentős része ugye Kínában, illetve a világ keleti részén van felépítve. Látható az, hogy Kína ezzel az erőfölénnyel visszaél, de ez az egyik zsarolási eszköz az Egyesült Államok vámpolitikájával szemben. Ez pedig arra ösztönzi a nyugati oldalt, az Egyesült Államokat közvetlenül is, hogy felépítse ezeket az értékláncokat az Egyesült Államokban, illetve a világ nyugati részén. Ehhez egyébként az Egyesült Államok nagyon sokszor közvetlen anyagi segítséget is nyújt a cégeknek, ami rövid távon egyébként nagyon jó hír a vállalatoknak. Hosszabb távon én nem tartom egyébként túl szerencsésnek az állami részvételt, de az tény, hogy a kritikus nyersanyagokkal foglalkozó cégek részvényei, amelyek ezt a nyugati értékláncot építik fel, illetve a ritka földfémekben közreműködő vállalatok részvényei szerintem az egyik legizgalmasabb befektetések most jelenleg. Mondok egy pár példát, mi az, amit különösen szeretünk. Egyik ilyen anyag az antimon, ami egy nagyon izgalmas félfém, ami főleg a katonai szerepvállalás miatt nagyon fontos az Egyesült Államok számára. Egyik ilyen kedvenc részvényünk ez a United States Antimony nevű vállalat, amely az Egyesült Államok egyetlen antimon kohóját üzemelteti. Többszörösére nőtt már most is a részvényár, de ha ez a harc, ez a háború folytatódik, és az antimon, aminek ugye a nagy része szintén Kínában van a teljes értékláncnak. Tehát, hogyha ez is bekerül ebbe a harcba, ebbe a háborúba, akkor én azt gondolom, hogy például ez a részvény további felértékelődés előtt állhat. De nagyon szeretjük például az ilyen kritikus fémek közül mondjuk a Wolframot, itt van mondjuk egy Almont Industries nevű vállalat, ami Dél-Koreába fog egy bányát most nyitni. A Wolfram nagyon fontos katonai szempontból is, gyakorlatilag a robbanófejeknek vagy a rakétáknak a fejét ezzel az anyaggal készítik. Nagyon jó, ugyanis a hőellenállással is nagyon kemény anyagról van szó. Ez csak két példa, de ugye a kritikus fémek listáján számos anyag megtalálható. Többek között például az ezüst is rákerült nem olyan rég, ami szintén ugye hajtja az ezüst árfolyamát, amellett, hogy nyilván az aranyezüstben van egy nagyon komoly monetáris történet, lényegében a dollár iránti, illetve az összes belső értéki nélküli pénz iránti bizalom megingása hajtja, azt gondolom, az aranyat és az ezüstöt előre. Tehát ez is egy nagyon izgalmas történet a kritikus nyersanyagok és a ritka földfémek mellett.
Kína részesedése a ritka fém kitermelésből 60-70% körüli, viszont a feldolgozásból 90% körüli. Mennyire tudja ezt kiváltani, ellensúlyozni az Egyesült Államok Európa, illetve milyen áron? Mert a jelenlegi adatok alapján 5-10-szer annyiba kerül Európában ezeket előállítani.
Én mindenképpen magasabb árakra számítok, két ok miatt. Egyrészt a zsarolási képesség lecsökkentése miatt az Egyesült Államok is ugye támogatja ezeknek az értékláncoknak a felépülését a nyugati világba. Nyilván ezeknek a beruházásoknak meg kell térülnie, ehhez pedig magasabb árakra van szükség. A másik nagyon fontos kérdés az az, hogy környezetvédelmileg ezeknek a kitermelése, illetve feldolgozása egy nagyon környezetszennyező tevékenység. Na most Kína eddig többé-kevésbé szemet hunyt ezen környezetszennyezés felett, ott is azonban nő a nyomás folyamatosan az ott levő vállalatokra, hogy sokkal szigorúbb standardoknak feleljenek meg, ami azt jelenti, hogy jóval drágább lesz ezeknek a ritka földfémeknek a feldolgozása. Tehát a kínai árak is, ha éppen nem korlátozzák a kivitelt a nyugat felé, azok is önmagukban magasabbak lesznek a magasabb környezetvédelmi standardok miatt. Tehát mindenképpen azt várom, hogy ezeknek az anyagoknak az ára emelkedni fog. Ezekre ugye nagyon-nagyon szükség van, de viszonylag kis mennyiségben. Tehát mondjuk neodímiumra, ami az állandó mágneseknek az egyik alapanyaga, itt néhány gramra van csak szükség mondjuk mobiltelefononként, vagy 1-2 gramra, mégis ezeknek az anyagoknak a használata elkerülhetetlen. Tehát önmagában az is egy nagyobb teret ad a növekedésnek, hogy ebből viszonylag azért keveset használunk ezekből a fémekből.
Egyébként a hadipar is egy nagy felhasználó. Egy tenger alatt járóhoz 4 tonna körüli ritka fémre van szükség, tehát gondolom az is egy strukturális kereslet oldali tényező lesz a közeljövőben.
Gyakorlatilag mind a 17 ritka földfém, illetve a kritikus nyersanyagok is valóban a hadiparban mindenhol részt vesznek, és mindenhol jelen vannak. Érdemes egyébként a kettőt külön választani, hogy szokták gyakran keverni, tehát a ritka földfémek azok mások, mint a kritikus nyersanyagok. Egyébként a kritikus nyersanyagok közé szokták a ritka földfémeket is sorolni, de az az előbbi azért egy külön kategória. Azért kapták a nevüket egyébként ritka földfémek, mert viszonylag kevés helyen és kis mennyiségben kristályosodtak ki. Ezzel együtt egyébként van belőlük, tehát a nyugati világban is meg lehet őket találni, és meg is találják. Tehát én nem hiszem, hogy a szűk keresztmetszet az lenne, hogy mondjuk csak Kína találta meg eddig ezeket a bányákat, ahol ritka földfémeket lehet kitermelni.
Visszatérve egy kicsit az olajpiac fundamentumaihoz, említetted, hogy körülbelül ez az egyetlen nyersanyag, amire nem vagy optimista a közeljövőben, és valóban a túlkínálatot láthatunk a piacon, és ennek ellenére azt is láthatjuk, hogy az OPEC, illetve az OPEC plusz folyamatosan növeli a kitermelését. Milyen logika állhat az olajkartell folyamatos kitermelés növelése mögött, illetve mik lehetnek azok a triggerek, azok a katalizátorok, amik esetleg az OPEC politikáját megváltoztatják?
Hát ez nem egy könnyű kérdés, mert nem látunk teljesen a kulisszák mögé. Én azt látom, hogy valahol az OPEC szeretne piaci részesedést növelni, még alacsonyabb árak árán is, hiszen jó pár tagállamában feszültség van, amiatt, hogy bőven a kapacitások alatt termelnek. Másik fontos ügy az az, hogy vajon a geopolitikai helyzet miként fog alakulni, tehát azért egy bőséges kínálat azért növeli mondjuk az esélyét egy hatékonyabb nyugati szankciónak, mondjuk Oroszországgal vagy Iránnal szemben. Tehát ez is ott azért benne van a pakliban. Harmadrészt én azt látom, hogy ez egy ideiglenes állapot. Tehát azért az itteni túlkínálat 2026 után csökkenhet, pont azért, mert azért az új kínálat már nem jön be olyan sebességgel. És hogyha beindul egy olcsóbb energia miatt egy erősebb növekedés a világban, akkor ezt a jövő évi többletet pillanatok alatt felszívhatja a piac. Ezért gondolom azt, hogy mondjuk 2030-ra már jóval magasabb árak lehetnek, mint mondjuk ami ma van. És ezt tudja az OPEC is jól, hogy tulajdonképpen, ha nő a torta, és ők tudják tartani utána már részesedésüket, akkor ők ezen a lépésen, amit most veszítenek, hosszabb távon nagyon komolyat nyerhetnek. Tehát én ezt hiszem, hogy ez a logika állhat a gondolataik mögött. Itt egyébként a piacon nagyon sok gondolkodás van, például arról, hogy van-e valami nyugati és az OPEC között valami fajta kapcsolat, viszony, főleg ugye amerikai-szaudi oldalról, esetleg az oroszokra ez ugye próbál valamilyen szinten hatni, hiszen egy alacsonyabb olajár ugye az oroszoknak a helyzetét rontja, illetve lehetővé teszi azt, hogy például szigorúbb szankciók jöjjenek Oroszországgal szemben, hiszen az OPEC kipótolhatja azt a hiányzó kőolaj mennyiséget, amit mondjuk egy adott esetben egy szankció Oroszországtól elvehet.
Egy új 2715 forintos célárat határoztál meg a MOL részvényekre, és maga az ajánlás is egyébként csökkentésre módosult. Hogy látod most a MOL-nak a helyzetét?
Igen, ugye itt a fő oka ennek a lemenősítésnek inkább az volt, hogy magában a környezetben én 2026-ban egyfajta romlást várok. Alapvetően a nyersanyagokra optimista vagyok, de az olaj ez egy kivétel rövid távon, ugyanis rövid távon jelenleg túl kínálat van olajból, és úgy tűnik, hogy ez 2026-ban csúcsosodhat. Onnantól kezdve egyébként valószínűleg ez a túlkínálat jelentősen csökkenni fog, tehát én mondjuk 2030-ig inkább emelkedést látok, valószínűleg 2026 lehet egy jó beszálló különben majd az olajipari papírokban, és nem csak a MOL-ban, hanem úgy egyébként a teljes spektrumban. A MOL-nál egyébként még egy tényező van, ami most már talán részben azért tükröződik az árfolyamba, ez pedig az, hogy valószínűleg a cégnek jó eséllyel le kell válnia az orosz nyersanyagról. Itt az elmúlt hetekben több ilyen iparági konferencián voltam, de az iparági szereplőknek az a vélekedése, hogy ez a leválás, ez gyakorlatilag tény, de az időpont a kérdés. Mert hogy az EU-nál van egy olyan indítvány, részben amerikai nyomásra, hogy ez esetleg korábban történjen meg egy évvel. Az eredeti időpont, tehát ez a 2027. december 31, ameddig a MOL orosz eredetű fosszilis nyersanyagot, tehát kőolajat tud vásárolni. Meglátjuk, hogy ez hogy fog alakulni, de ez is egy olyan tényező, ami ronthatja valamelyest a profitabilitását a cégnek.
mennyire befolyásolja ez érzékenyen a MOL-nak a profit kilátásait. Annak egyértelmű is, hogy itt azért egy komplex vállalatról van szó, tehát most már messze nem csak az olaj kitermelésről, a finomításról, vagy a vegyiparról szól ez a történet, hanem ugye van egy nagyon komoly kereskedelmi fogyasztással összefüggő üzletága is a MOL-nak. Van-e szükség további érdemi stratégiai lépésekre majd?
Én azt látom, hogy a MOL egyébként aktívan készül el a levárásra, tehát ők 2026 végére készen lesznek az ő oldalukról arra, hogy ha nem jön a barátságkőolajvezetéken nyersanyag, akkor ők ezt meg tudják oldani az ellátást ugye másik irányból. Én azt becsülöm egyébként, hogy az éves EBITDA-juk emiatt a leválás miatt egy 10-15%-kal csökkenhet. Van egy pár bizonytalanság még azonban, amit nagyon nehéz előrejelezni. Nagy kérdőjel, hogy vajon hogy sikerül a horvát oldallal megállapodni a hosszú távú ellátásról, tehát arról, hogy a Janaf nevű vállalat rendszereit, az omisai kikötőt, az Adria kőolajvezetéket milyen feltételek mellett tudja a MOL használni a jövőben. Tehát itt az a kérdés magyarul, hogy mennyi tranzitdíjat fognak a horvátoknak fizetni, és hát ugye ez is egy nagyon érdekes és nagyon érzékeny kérdés. Most talán egy kicsit javultak a MOL-nak az esélyei, például pont azzal, hogy a szerbiai NIS ugye szankciók alá került a múlt héten. Ez azt jelenti, hogy a Janafnak az egyik nagy vásárlója kieshet, legalábbis ideiglenesen, ami egy kicsit a MOL-nak a pozícióját erősítik, ugye ő a Janafnak a másik nagyobb ügyfele. Most a legutóbbi napokban volt arról szó, hogy tapogatózó tárgyalások indultak a két cég között, és esetleg hajlandó a Janaf egy hosszabb távú szerződésre a MOL-lal, ahol ezeket a kérdéseket, vagy kérdéseket ugye meg lehet majd válaszolni. Tehát én azt hiszem, hogy talán a MOL fele egy kicsit billen a mérleg, és ez segíthet nekik ebben a hosszú távú leválásban.
Hogyha más árucikkekre térünk át, viszont például a részpiacára, amit sokan ugye doktor réznek neveznek, és hagyományosan legalábbis egy népszerű előrejelző indikátor volt a gazdaság alakulása tekintetében, akkor azt láthatjuk, hogy az árak szárnyalnak. Szerinted működik-e ez a doktor réz, és jelenti-e a szárnyaló rézár azt, hogy a világgazdaság is egy fölívelő szakaszba kerülhet, illetve a kínálat mennyire fog tudni reagálni a megnövekedett árakra, ugye ez is egy népszerű mondás az árucikk piacokon, legalábbis a múltban az volt, hogy a magas árak ellenszere a magas árak, és az alacsony árak ellenszerei az alacsony árak. Áll-e ez még, vagy vannak-e olyan strukturális változások a háttérben, ami miatt ez a hagyományos kapcsolat már kevésbé szoros?
Én azt látom, hogy most ez a kapcsolat kezd egy kicsit lazulni, leginkább amiatt, mert alapvetően a részpiac is egyfajta deficites állapotba kezd kerülni. Hasonlóan egyébként több más anyaghoz, urán hasonló például. Egyszerűen a helyzet az az, hogy az elmúlt egy-két évtizedben nem volt elég beruházás. Tehát a réz esetében például el szokták mindig mondani, hogy az utóbbi 10 évben két nagyobb bánya nyílt összesen. A többletrész kínálat az elsősorban onnan származott, hogy egyre több és egyre alacsonyabb érctartalmú kőzetet dolgoztak föl. Ugye ez emelte a kitermelési költségeket, de a magasabb ár az elbírta ezt a magasabb költséget is. Én azt látom, hogy a réznél is ugye vannak fejlesztések, de még mindig nem elég ahhoz, hogy ezt a jelentős deficitet a következő egy-két évtizedben leküzdjük. Különösen azért nem, mert a keresleti oldal dinamikusan nő. Van egy erőteljes elektrifikációs hatás a világban, van egy nagyon komoly növekedés például a mesterséges intelligencia és az adatközpontok miatt, van egy jelentős növekedés amiatt, hogy a közlekedés egy részét elektrifikálni akarjuk, illetve amiatt is, hogy a fűtést is elektrifikálni akarjuk. Tehát ez mind a részkereslet irányába hat. Tehát olyan erős keresleti növekedés lesz a réznél, hogy biztos, hogy egy évtizeden keresztül még egyszerűen a bánya kínálat ezzel nem tud lépést tartani, aminek valószínűleg az lesz az eredője, hogy a rézára emelkedni fog. Én rövid távon látok egyfajta esélyt arra egyébként, hogy a világ recesszióba csúszik, pont amiatt, hogy például Donald Trump politikája az a meglevő beszállítói láncokat jelentősen összetördeli. Viszont érdekes módon a rézárán ez nem igazán látszik, pont a strukturális deficit okok miatt. Tehát, hogy egyszerűen hiány van tulajdonképpen részből, és ez azt jelenti, hogy az ár még akkor is viszonylag stabil marad, hogyha a világ egyébként valószínűleg lassul rövid távon.
látva a különböző kockázatokat, kereslet-kínálati tendenciákat, várható-e, vagy kell-e attól tartani, hogy itt a hazai nyersanyagokban, alapanyagokban, amiket minden nap használunk, gondolok itt akár a benzin, dízel árára, gondolok itt az elektromos energia árára, akár fűtési időszak közeledik, földgáz árára. Látsz-e olyan kockázatokat, amik itt esetleg jelentős piaci árelmozduláshoz vezethetnek, és ezek természetesen később ugye kihathatnak itt a hazai fogyasztásra is?
Kezelném a benzinnel, illetve a dízellel. Ugye én azt mondtam, hogy jövőre inkább alacsonyabb olajárak lesznek. Ez valószínűleg ennek a két terméknek az árát is vissza fogja vetni. Itt azért vannak kérdőjelek még, elsősorban például abban, hogy a benzin, illetve a dízel és a nyersolaj közötti ár is miként alakul. Ha például Oroszország még kevesebbet tud majd dízelből exportálni, amiatt, hogy mondjuk az ukrán haderő ugye a orosz finomítói szektort komolyabb csapások alá vetti, akkor például ez azért az árakban nem biztos, hogy feltűnően egy az egyben meg fog jelenni, hiszen egy feszült dízelpiac miatt azért a dízel és a nyersolaj közötti ár is nőhet. Tehát ez a kockázat, amit én itt ebben az anyagban látok. A földgáz esetében ott nyilván nagy mértékben függ, hogy milyen telünk lesz. Egyébként most a meteorológiai előjelzések szerint inkább hidegebb tél várható, amely előrevetít valamelyest magasabb gázárakat. De hogyha a tél nem lesz hidegebb, mint mondjuk tavaly, vagy hasonló lesz, én azt gondolom, hogy a tél végére valószínűleg 30 euró per megawattóra alá esett az európai gázár. Az amerikai gázár az egy más történet, ott alapvetően felfele levő kockázatokat látok egyértelműen, amiatt, hogy az amerikai LNG kereslet, illetve az amerikai gázalapú áramtermelési kereslet nagyon gyorsan nő, és ezzel nem tartott lépést egyébként a termelés. Tehát így néz ki a földgáz. Elektromos árampiac pedig alapvetően a földgáz piacot követi még most is, tehát hogyha a földgáz ára tényleg le tud 30 euró per megawattóra alá menni, mondjuk jövő első negyed év végére, akkor az európai áramárak is valamelyest enyhülhetnek. Tehát ilyen értelemben 2026-nak a kilátásai szerintem nem rosszak. Hozzá kell tennem, hogy nagyon sok strukturális probléma van ezekben a dolgokban, tehát azért az évtized végére én nem vagyok egyáltalán biztos, hogy ezek az alacsony árak tudnak tartósan maradni.
Hogy látod az Európai Uniónak ezeket a zöldítési fenntarthatósági folyamatait, akár az energiabiztonság szempontjából, akár pedig gazdaságossági szempontokat vizsgálva?
Ez is egy nagyon érdekes kérdés, és beszélgettem több szereplővel erről, hogy az Európai Unióban a retorika szintjén most már azért ebből a zöldítésből kezdenek visszavetni. De azért akció szinten még nem, tehát még mindig életben vannak ezek a zöldítési célpontok, még úgy is, hogy sok szektorban egyszerűen pontosan tudják, hogy ezeket nem lehet teljesíteni. Tehát most itt van például az európai vegyiparnak a kérdése, tényleg ott van azon a ponton, hogy akkor most maradjon, vagy végleg kivonja magát. És egyre több cég úgy dönt, hogy ők végleg kivonnák magukat. Emelnek az USA-ba, hogy eleve ugye Európa drágább árakban. De erre még rájön a zöldítési költség, a CO2 költség, most ugye ETS2-n gondolkodnak, az még jobban emeli majd ezeket a dolgokat. Tehát, hogy elgondolkodtató, hogy oké, mi zöldíteni akarunk, de tényleg kell nekünk ennyire előre szaladnunk? Azért, hogy cserében...
Hát többi régiókhoz képes, hogy ezzel Európa nagy versenyhátrányba kerül, úgyhogy az, hogy Kínához képes.
Úgy, hogy 7%-át bocsátjuk ki a világ CO2 kibocsátásának. De egyébként ez Magyarország szempontjából is egy érdekes kérdés. Mondok egy konkrét példát. Ott van ez a mátrai erőmű. Ugye ez 800 megawattos hazai ligniten alapul. Én nem vagyok benne biztos, hogy nekünk oda a import gáz alapú CCGT-t kéne építenünk, amikor ott van egy akkora lignit vagyon, ami 150-200 évvel jó lenne. Abnormális gondolat energiabiztonsági szempontból, hogy mi mondjuk egy CCGT-vel sokkal jobban járunk importált amerikai LNG-ből, mert azért valljuk be, akkor valószínűleg már az lesz. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez egy túl jó, túl okos ötlete, és én azt gondolom, hogy az európai zöldítés is egy picit túlment a dolgon, tehát, hogy az ideológia felülírta a gazdasági racionalitást, és mondom, most már visszakoznak retorikailag a politikusok, de lépésekben még nem igazán, még mindig ugyanazok a célok vannak, de mégis elindult a hajó, igazi közös európai projekt, senki nem mer úgy azért szembeállni még mindezzel az áramlattal, pedig tudjuk jól, hogy ennek egyébként káros hatásai vannak, és nem teszünk egyébként sokkal jobbat a Földnek. Nem jó az, hogyha az ideológia fölülírja a racionalitást, már pedig még mindig ebben a cipőben vagyunk, és én azt gondolom, hogy Európa mindig nem nélte le igazából azt a békát, ami még jöhet, hogyha ezeket a konkrét lépéseket nem tesszük meg minél hamarabb.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Plecser Tamás az Erste, Lola is gázipari elemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm én is.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.